Nem is mondhatom, hogy mennyire örülök, hogy színe elé vezethetlek, hogy lásson téged Ábrahám unokáját, az áldott fejűt, egész tiszteletre méltóságodban. És egyet más tud is már rólad, egyes csínyeket, például a hámozott botok történetét, de te ugye, ha majd előtte állsz, megteszed nékem a szívességet, és nem felejted el, hogy rangom van Egyiptom gyermekei közt, és a gyermekek királyának, fáraónak, nem említed majd dorgáló hangon erkölcseiket, ahogy szellemedben előtted lebeg, mert ez nem lenne helyes. Nem, légy nyugodt, fiam, uram, kedves gyermekem, válaszolta Jákob. Öreg atyád jól tudja, hogyan kell kíméletesen tekintettel lennie a világi nagyságra. Mert hát azt is Isten teremtette. Fogad köszönetemet a házért és a lakásért, amelyet Gósen földjén bölcsen előkészítettél nekem. Oda megy majd Izrael, és elgondolkozik mindenről, hogy beolvassa történeteinek kincses tárába. Jákob fáraó színe előtt. Csodálkozva vesszük észre, hogy ez a történet végéhez közeledik. Ki hitte volna, hogy valaha is kimeríthető lesz, és befejeződik. De persze épp oly kevéssé lesz vége valaha is, mint ahogy tulajdonképpen sohasem kezdődött meg, hanem mivel lehetetlen, hogy állandóan így folytatódjék, ezért egyszer mégiscsak ki kell mentenie magát, és a hírtadó ajaknak be kell zárulnia. Józan ésszel pontot kell tennie a maga számára, mert vége soha sincs. De az értelem cselekedete, pontot tenni a végtelenség láttán, e tétel teljesítéseképpen az okosabb enged. A történet tehát, miután egykori életében gyakran mértéktelenné vált, végül mégiscsak józan érzéket tanúsít mértéke és célja iránt, és kezdi felmérni elmúlását és utolsó óráját, mint ahogy Jákob cselekedte, amikor a még hátra levő 17 éve fogytán volt már, és rendet csinált házatáján. 17 év az az idő, amelyre még történetünk terjedhet, vagy amennyit mértéktartásból és józan ésszel maga elé még kitűz. Bármilyen vállalkozó szellemű volt is, sohasem szándékozta túlélni Jákobot, vagy éppen csak annyival, hogy elbeszélhesse halálát. Elég patriarkális mértékkel mér, térben és időben. Mint aki öreg és eleget látott már az életből, elégedetten azzal, hogy mindennek határszabatot teszi majd össze a lábát, hogy elnémuljon. De ameddig még tart a történet, nem tűrheti, hogy megfosszák idejének kitöltésétől, és bátor szóval nyomban hírt ad arról, amit már mindnyájan tudunk, hogy József megtartotta ígéretét, és először is testvérei köréből 5 kiválasztva fáraó színe elé vezette őket, majd atyát, Jákobot is Aton szép gyermeke elé vezette, ahogy illett, amikor is a patriárka igen méltóság teljesen a világi fogalmak szerint talán még kissé túl fölényesen is viselkedett. Erről hamarosan részletesen is beszámolunk. József személyesen járt el az édes lehelet uránál a kihallgatások ügyében, és feljegyzésre méltó, hogy a hagyomány mennyire tisztában van az egyiptomi viszonyokkal, amikor a le és föl irány szavakat az ország szokása szerint használja. Egyiptom földjére levonultak. Izrael gyermekei levonultak Gósen mezeire. De ha aztán ugyanabban az irányban tovább vándoroltak, akkor már felfelé, vagyis a folyó folyásával ellenkező irányban felső Egyiptom felé tartottak. És pontos szóval élvén József is így tett. Felment Ahet-Atomba, a szemhatárvárosában, Nyúlvidéken, az országok egyetlen fővárosába, hogy hírt vigyen Hórusznak a palotába, testvérei és atyának házanépe megérkeztek hozzá, és hogy meggyőzze arról, nem tehet okosabbat, mint hogy Gósen földjén a kincstári jószág gondviselőivé tegye ezeket a tapasztalt pásztorokat. Fáraónak pedig tetszett ez a gondolat, amely így eszébe jutott, és amikor az öt testvér a színe előtt állt, ki is mondotta, és pásztoraivá nevezte ki őket. Ez nem sokkal Izraelnek Egyiptomba érkezése után történt. Mielőtt a fáraó megint egyszer meglátogatta Ont kedves városát, és felragyogott palotájának szemhatárán, mint hogy akkor tette, amikor először vezették eléje Józsefet, hogy megfejtse álmait. Ezt az időpontot várták meg, hogy kíméljék az élemedett Jákobot, nehogy túl messze kelljen utazni, amíg fáraó trónja elé kerül. Ő pedig ebben az időpontban József Memfei házában tartózkodott, a bemutatásra kiválasztott öt fiával, nevezetesen a két Lea sarjal, Rubennal és Júdával, Bilha fiával, Naftálival, Zilpa fiával, Gadiellel, és Rákel második gyermekével, Benóni Benyáminnal együtt. Ezek kísérték el atyukat a nyugati parton elterülő városba, a körülgöngyölt városába és a felmagasztalt házába. Itt köszöntötte Aszenát, a leányzó, a rabló atyát, és Jákob színe elé vezették az egyiptomi unokákat, hogy megtekintse és megáldja őket. Az öregen mély megrendülés vett erőt. Az Úr nyájassága lenyűgöző, szólt. Megengedte, hogy szemtől szembe lássalak, fiam, amit sohasem gondoltam volna, és lám most még azt is megengedi, hogy magodat láthatom. És ezzel megkérdezte a nagyobbik fiútól, hogy hogy hívják. Manassénak, válaszolta ez. És téged hogy hívnak? Kérdezte ezután a kisebbiket. Efraimnak, hangzott a válasz. Efraim és Manassé, ismételte az aggasztján először nevezvén meg a másodszor hallott nevet. Majd Efraimot jobb felől, Manassét bal felől állította a térde mellé, úgy dédelgette őket, és javítgatta héber kiejtésüket. Hányszor mondtam, Manassé és Efraim, korholta őket József, hogy így beszéljetek, ne úgy. Efraim és Manassé, szólt az öreg, nem tehet róla. A te kiejtésed is eltorzult már, fiam uram. Akarjátok-e, hogy atyáitok nevében néppé sokasodjatok, kérdezte a két fiútól. Szíves örömest, válaszolta Efraim, aki észrevette, hogy őt jobban szeretik, és Jákob már ekkor ideiglenesen megáldotta őket. Erre kisvártatva megjött a hír, hogy fáraó Omba érkezett Réhorachte házába, és József az öt kiválasztott testvér kíséretében leutazott hozzá, Jákobot pedig vitték. Ha azt kérdezik, miért nem őt, a nagy tiszteletűt fogadta fáraó először, miért került a sor előbb az öt testvérre, ahogyan ez kétségtelenül történt, akkor ezt kell felelni. A fokozás kedvéért történt így. Ünnepélyes elrendezésben ritkán kerül az élre a legjobb. Inkább a csekélyebb értékű vezet, majd a valamivel jobb következik, és esetleg csak ezután vonul föl a legtiszteletre méltóbb, úgyhogy a taps és az ujjongás az egekig csap föl. Hogy melyiké legyen az elsőbség, azon régóta vitatkoztak. De ez a vita a szertartás szempontjából mindenkor értelmetlen volt, mindig a csekélyebb értékűje az elsőbség, és mosolyogva kell átengedni a becsvágynak, ha ragaszkodik hozzá. A testvérek fogadásának volt egy tárgyi, hogy úgy mondjuk üzleti tartalma is, amelyet először kellett tisztázni. Jákob rövid beszélgetése az ifjú bálvánnyal viszont csak szép formaság volt. Olyannyira, hogy fáraó is zavarba jött, hogyan szólítsa meg, és nem jutott jobb az eszébe, mint hogy megkérdezte a patriárkát, hány éves. Beszélgetésének a fiakkal több értelme volt, de ezt miniszterei előre meghatározták, mint a király, csak nem minden beszélgetését. Az öt testvért hajbókoló kamarások engedték be a tanács és kihallgatás csarnokába, ahol az ifjú fáraó statisztáló udvartartási hivatalnokainak körében ült jogarral, ostorral és az élet aranyjelképével kezében a szalagokkal ékesített baldahin alatt. Jól lehet, faragott trónszéke hagyományosan kényelmetlen, archaikus bútordarab volt, Echnaton túlzottan hanyag testtartással volt képes rajta ülni, mivel tagjainak hieratikus elrendezése nem fért össze Istene szeretetteljes természetességéről alkotott felfogásával. Legfelső szája a kenyér ura Dzsepnuteponek, a kenyéradó, mindjárt a díszes kerítés jobb első cölöpénél állt, és ügyelt arra, hogy a tolmács közvetítésével történő beszélgetés úgy folyjon le, ahogyan előre meghatározták. Miután a bevándorlók homlokukkal megérintették a terem padlóját, nem túl terjedelmes dicsérő szónoklatot mormoltak el, amelyre testvérük tanította meg őket, és amelyet úgy fogalmazott meg, hogy az eleget tett az udvari szertartásnak, de nem sértette meggyőződésüket. Egyébként, mint puszta cirádát, le sem fordították, hanem fáraó rekett fiú hangján nyomban köszönetet mondott nekik, és hozzáfűzte, ő felsége őszinte örömére szolgál, hogy valóságos árnyékadójának és bácsikájának tiszteletre méltó rokonságát trónja előtt láthatja. Mivel keresitek a kenyereteket? Kérdezte ezután. Júda volt az, aki válaszolt. Jupásztorok ők, úgymond, mint ahogy atyáik is azok voltak mindenkor, és ezért mindenféle állattenyésztéshez értenek. Azért jöttek ebbe az országba, mert barmaiknak nem volt már legelőjük, mivel hogy elhatalmasodott az éhség Kánaán földjén, és a kéréssel bátorkodhatnának fáraó színe elé lépni, úgy azzal, hogy legyen szabad Gósenben maradniok, ahol ez idő szerint felütötték sátraikat. Echnaton nem tudta megállni, hogy enyhén el ne fintorítsa érzékeny arcát, amikor a tolmácsa juhpásztorok szót kimondta. Józsefhez fordult, ahogy írva vagyon, e szavakkal. A tieid eljöttek hozzád, országaink nyitva állnak előtted, s így előttük is. E föld legjobb részében telepítsd le őket, lakozzanak a Gósen földjén, felségemnek kedvetelik benne. És mivel József tekintetével emlékeztette, még hozzátette. Ezen felül mennybéli atyám felségemnek egy gondolatot sugall, mely fáraó szívének igen tetszik. Te ismered barátom testvéreidet és rátermettségüket legjobban. Bízzad meg hát őket ennek mértékéhez képest jószágomnak gondozásával ott alant, és tedd a leginkább rátermetteket a király barmainak gondviselőivé. Felségem igen kegyesen és barátságosan megparancsolja neked, hogy tétest közhírré a kinevezést. Igen örültem. És ezután jött Jákob. Belépése ünnepélyes és rendkívül körülményes volt. Szándékosan túlozta élemedet voltát, hogy korának nyomasztó méltóságával ellensúlyozza a Nimród felséget, és ne kelljen előtte Istenének méltóságából semmit sem engednie. Emellett jól tudta, hogy udvaronc fia kissé nyugtalankodik magatartása miatt, és aggódik, hogy Jákob leereszkedően viselkedik majd fáraóval szemben, és esetleg a Bindidi nevű bakkecskéről kezd beszélni, amiért már jó előre gyermeki intelemben is részesítette atyát. Jákobnak nem volt szándékában, hogy érintse ezt a pontot, de annyit minden esetre elhatározott, hogy méltóságából semmit sem enged, és ezért lenyűgöző korával védelmezte magát. Egyébként nem csak, hogy felmentették minden nemű hajbókolástól, mivel nem tartották képesnek az ehhez szükséges mozgékonyságra, hanem elhatározták, a lehető legrövidebbre szabják a kihallgatást, hogy az aggasztjának ne kelljen túl sokáig állnia. Egy ideig némán szemlélték egymást. Az ősök fényűző, kései leszármazottja és istenálmodó, aki aranyozott díszes kápolnájában kíváncsian felemelkedett kisé, elhagyva túlzottan kényelmes helyzetét, és Izsák fia, a 12 testvér atya, ugyanannak az órának burkában, de korszakokkal elválasztva egymástól, tekintettek egymásra az ősrégi módra megkoronázott ifjú, aki betegesen törekedett, hogy évezredek felhalmozott Isten tudományából egy gyengéden rajongó szeretett vallás rózsa olaját párolja le, és a sokat tapasztalt aggasztján, akinek székhelye az időben a legterjedelmesebb történés forrásánál volt. Fáraó hamarosan zavarba jött. Nem volt hozzászokva, hogy ő intézze az első szót az előtte állóhoz, hanem várta az udvari üdvözlés himnuszát, amellyel neki általában bemutatkoztak. Értesültünk arról is, hogy Jákob nem egészen mulasztotta el ezt a formai kötelezettséget, úgy hírlik, mind belépésekor, mind távozásakor megáldotta fáraót. Ezt szó szerint kell érteni. Az ősatya a kötelező dicsőítő mormolás helyébe az áldásnak egy szavát mondotta. Nem emelte föl mindkét kezét, mint Isten előtt, csak jobbját. A legméltóság teljesebb reszketegséggel nyújtott a fáraó felé, olyképpen, mint a némi távolságból atyai módon tartaná az ifjú feje fölött. Az Úr áldjon meg téged, Egyiptom királya, mondott a magas kor hangján. Fáraóra ez nagy hatással volt. Milyen öreg lehetsz te vajon, nagyatyuska? Kérdezte tőle csodálkozva. Ekkor Jákob ismét túlzott. Úgy értesültünk, hogy éveinek számát 130-szal adta meg, ami teljesen esetleges adat. Először is egyáltalán nem tudta olyan pontosan, hogy milyen öreg. Az ő égtáján élő emberek a mai napig is bizonytalanok szoktak lenni e felől. A tetejébe pedig még azt is tudjuk, mindössze az adatot meg neki, hogy 106 évig éljen, ami ugyan nagyon magas életkor, de mégis a természetes kor határain belül van. Ez szerint akkor még nem is volt 90 éves, és ehhez az igen tekintélyes korhoz képest még igen jól bírta magát. Ez az életkor minden esetre eszközöket adott a kezébe, hogy fáraó előtt a legnagyobb ünnepélyességbe rejtőzhessen. Mozdulatai egy vaké és látnoké voltak, kifejezés módja emelkedett. Az én bujdosásom esztendeinek napjai 130 esztendő, szólt és hozzáfűzte. Kevesek és nyomorúságosak az én életem esztendeinek napjai, és nem érték el az én atyáim élete esztendeinek napjait, ameddig ők bujdostak. Fáraó megborzongott. Az ő végzete az volt, hogy fiatalon halljon meg, amivel törékeny természete egyet is értett. Úgyhogy az életidőnek íj mértéke valósággal megriasztotta. Ó, mennyei jóság, mondott a kissé csüggettem. Mindenkor Hebronban éltél, nagyatyuska, a nyomorúságos Retenuban. Legtöbbnyire gyermekem, válaszolt Jákob, úgyhogy a baldahintól két oldalt álló, redőzött ruhájú udvaroncokban megkült a vér, mintha a guta ütötte volna meg őket. József pedig intően csóválta fejét atya felé. Az öreg látta is jól, de azt színlelte, mintha nem látná. És megmaradván csökönyösen a lenyűgöző évszámoknál így folytatta. A bölcsek szerint Hebron évei 2300-ra rúgnak, és Mempi, a sírok városa, nem éri el éveinek számát. József ismét gyorsan megcsóválta a fejét feléje, de az aggasztján egyáltalában nem törődött vele, és Fáraó is igen engedékenynek mutatkozott. Lehetséges, nagyatyuska, lehetséges, szólt sietve. De hogy nevezheted életed napja egy nyomorúságosnak, hiszen egy fiút nemzettél, aki Fáraónak oly kedves, mint a szemefénye, úgyhogy nincsen nála nagyobb a két országban, csak a koronákora. 12 fiút nemzettem, válaszolt Jákob, és ez az egyik volt közöttük. Átok is, áldás is van soraikban, áldás és átok is. Vannak, akik elutasítattak, de kiválasztottak maradnak. Aki azonban kiválasztatik, az elutasított marad a szeretetben. Amikor elvesztettem, meg kellett találnom, és most, hogy ráakadtam, elveszett nékem. Azok köréből, akiket nemzettem, visszalép ő a felmagasztalt emelvényre, de helyébe azok lépnek, akiket ő nemzett nékem, másodikuk az első előtt. Fáraó tátott szájjal hallgatta ezeket a szibillai szavakat, amelyek a fordítás következtében még homályosabbá váltak. Segélykérően tekintett Józsefre, de ő lesütötte a szemét. Úgy, mondotta. Hát persze, nagyatyuska, ez világos. Nagyon jól és bölcsen válaszoltál, ahogy Fáraó igazán szívesen hallgatja. De most már ne fáradj tovább azzal, hogy felségem előtt állsz. Eredj békével, és élj, ameddig csak örömet találsz benne, még sok-sok évig, 130 esztendődön felül. Jákob meg végezetül ismét felemelte kezét, és megáldotta Fáraót. Aztán eltávozott ünnepélyes körülményességgel, anélkül, hogy akár csak egy cseppet is feladott volna méltóságából. A kópé szolgáról. Itt kell szerét ejtenünk annak, hogy megbízhatóan tisztázzuk József igazgatási tevékenységét, hogy egyszer s mindenkorra elvágjuk gyökerét a ma félig értesült fecsegésnek, amely mindenkor keringett róla, és gyakran szidalmazásáig és rágalmazásáig fajult. Meg kell állapítanunk, ezekért a félreértésekért, amelyek József hivatali ténykedésére gyakran már a borzalmas jelzőt zúdították, elsősorban a történet legrégibb elbeszélése felelős, ennek szűkszavúsága igen kevéssé közelíti meg azt a módot, ahogy a történet eredetileg elbeszélte önmagát, vagyis az egykori valóságot úgy, ahogy ez megtörtént. Súlyos és száraz adatok azok, amelyekre ez az első írásbeli híradás visszavezeti Fáraó nagy üzletemberének cselekedeteit, és e híradás alapján el sem tudjuk képzelni és meg se tudjuk magyarázni azt az általános csodálatot, melyet e cselekedetek eredetileg keltettek. E csodálat gyakran istenítéssé vált. Gyakran álmatagon szó szerint vették némelyik címét, mint például azt, hogy a kenyér adó, és azt, hogy a kenyér ura, és ez nagy néptömegeket arra indított, hogy valamiféle Nílus istenséget, sőt magának Hápinak, a megtartónak és az élet forrásának megtestesülését lássák benne. Ez a mítikus népszerűség, amelyet József elért, és amelynek megszerzésére bizony egész lényével mindenkor törekedett is. Mindenekelőtt rendszabályainak azon a szivárvány színekben játszó keverékén, mosolygó tekintetű kétértelműségén alapult, amely mintegy két irányban működött, és teljesen személyes modorban és mágikus tréfával kötött egybe különböző szándékokat és célokat.